Nyitott világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat Varga Kapisztrán atyával, Szent Ferenc nyomában, néhány kilométerre Assisitől, talán egy 15 kilométerre lehetünk, Cannara nevű kicsiny településen.
Cannara valóban 12 kilométerre van Assisitől nyugatra. Tehát igazából annak a medencének a másik oldalán, a Spoletói völgynek a másik oldala kezdődik itt ezekben a telep kisvárosokban, mint amelyiken Assisi fekszik, pont szemben Assisivel. Azt mondják, hogy tulajdonképpen ebben a Jóhalál temploma volt az a hely, ahol a helyi hagyomány szerint kezdetét vette a ferences harmadik rend, amikor Boldog Lucio Modestino magára öltötte a bűnbánóknak a zsákruháját, és hogy azt mondják, hogy ezzel szemben van a Majolika családnak a háza, amit arra a helyre építettek, ahol korábban egy kórházat működtettek a testvérek. És akkor ennek a történetét, hogy ezt hogy is kell értenünk, felolvasnám a Fiorettiből. Az történt, hogy ez összefügg azzal is, hogy Szent Ferenc milyen életformát választom magának. Azt mondja a Fioretti 16. fejezete, ami egyébként a madaraknak való prédikációról szól, fölünk is, fölöttünk is itt repkednek egyébként a fecskék, de az egy kicsit távolabban egyébként Alviano meg Bevagna között, azt mondja. Jézus alázatos szolgáját, Szent Ferencet nem sokkal megtérése után, mikor már jó néhány társat gyűjtött és vett föl a szerzetbe, az a probléma foglalkoztatta, mit kell tennie. Kizárólag a szemlélődésnek szentelje magát, vagy olykor prédikáljon is. Nyugtalanul vágyott arra, hogy megtudhassa ebben a kérdésben Isten akaratát. Mivel azonban alázatossága nem engedte, hogy önmagában és imádságában bízzék, elhatározta, hogy mások imája révén fogja kifürkészni Isten szándékát. Magához hívta tehát Masseó testvét, és ezt a megbízatást adta neki. Fiacskám, menj el Klára nővérhöz, és mondd meg nevemben. Leggyámborabb társnővel könyörögjön Istenhöz, hogy kegyesen mutassa meg nekem, mi lenne jobb, ha prédikálnék is olykor, vagy ha egyedül csak az imádságnak élnék. Azután menj el Szilveszter testvérhez, és ugyanezt mondd el neki is. Ez volt az a Szilveszter, aki még világi papkorában Szent Ferenc szájából aranykeresztet látott kinőni, melynek csúcsa az eget érte, szárai pedig átfogják a földet. Olyan jámbor és szent életű szerzetes lett, hogy minden kérését teljesítette Isten, sőt nem egyszer beszélgetett magával az Úrral. Szent Ferenc nagyon megbízott benne. Elindult Masseó testvéri Szent Ferenc utasításának megfelelően, előbb Szent Kláránál, aztán meg Szilveszter testvérnél járt. Szilveszter testvér megértvén a kérdést, nyomban imádságba mélyedt, s hamarosan meg is kapta a választ, mely ekképpen szólott. Mondd meg Ferenc testvérnek, hogy Isten őt nem csak önmagáért választotta ki, hanem azért is, hogy a lelkek javára munkálkodva sokan üdvözüljenek általa. Masseó testvér ezután betért Klára nővérhez, és megtudta, hogy ő és társnője ugyanazt a feleletet kapta Istentől, mint Szilveszter testvér. Visszament tehát Szent Ferenchez, aki nagy szeretettel fogadta, megmosta lábát, asztalt terített neki és megvendégelte. Az étkezés után az erdőbe hívta, letérdelt előtte, lehúzta csukjáját, kezeit mellén keresztbe tette, és így kérdezte, mit parancsol az én Uram Jézus Krisztus? Masseó testvér akkor elmondta Szent Ferencnek, hogy mind Szilveszter testvérnek, mind pedig Szent Klárának azt adta tudtára Krisztus, menj prédikálni, mert nem csak önmagadért, hanem mások üdvösségére is téged választott ki az Úr. Szent Ferenc megismerve Krisztus akaratát fölállt és nagy lelkesedéssel így szólt, menjünk akkor Isten nevében. Maga mellé vette Masseó és Angelo testvért, ezt a két jámbor lelket, és oly buzgalommal indultak neki, hogy nem néztek se utat, se ösvényt, és így jutottak el Cannara városkájához. Szent Ferenc itt mindjárt prédikálni kezdett a népnek, de előbb megparancsolta a fecskéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja a beszédét. Ezt a korábbi életrajzok Alviano városához kötik, ez egy másik hely. Tehát itt azért van egy bizonyos tévesztés a Fiorettiben. Azok azonnal engedelmeskedtek, ő meg olyan hévvel beszélt, hogy a férfiak és az asszonyok mindnyájan ott akarták hagyni az otthonaikat, hogy kövessék őt. Szent Ferenc erre így szólt hozzájuk, ne hamarkodjátok el a dolgot, maradjatok csak itt. Én majd előírom nektek, mit kell tennetek lelkek üdvért. akkor határozta el, hogy minden ember üdvösségére megalapítja a harmadik rendet. Na hát ez az a hely, Kannara városa, ahová ez köthető, és hát akkor itt vagyunk a Szent Ferenc templomnál, amelyik ennek állít emléket.
Itt közben egy népes iskolás csapat vonul végig az utcán, úgy csivitelnek, mint Szent Ferenc által elcsendesített madarak. Ez a dilemma, hogy hát a szerzetes a saját, mindenki a saját üdvösségért felelős, és azon fáradozik, és hát Szent Ferenc egy darabig úgy gondolta, hogy nem prédikál, legfeljebb a lényével prédikál, de itt valahogy a lelkipásztori elkötelezettség, és ez azt hiszem minden ferencesnek azóta is ez a kettős kötelezettsége megvan, hogy mások üdvösségének elősegítése nem zárja ki a saját üdvösségén való fáradozást, és fordítva.
Igen, ezt nem biztos, hogy okvetlenül lelkipásztori dolognak kell fölfogni, de pontosan ez, hogy van az emberi életnek, az emberi létnek egy ilyen szociális dimenziója, vagyis, hogy egymás nélkül nem tudnánk emberek lenni. Tehát mauglik azok nincsenek, tehát ez Kipling ugyan leírja szépen, de az ember farkasok közt farkas lesz, az emberek közt meg ember. És az emberi életnek ez az egymással való kötöttsége nagyon korán megjelenik a szerzetesi életben. Éppen Szent Vazul az, aki azt írja egyik levelében, hogy verd ki azt az ostobaságot, hogy elég vagy önmagadnak. Hogy te majd megtalálod egyedül a helyes utat, vagy te majd jelzést fogsz adni magadnak, mindent észreveszel magadon, és ez tulajdonképpen a remetességnek és a cönobita, vagyis a közösségben élt szerzetesi életmódnak is a dilemmája. De Szent Ferenc ezt terjesztette ki, és ezért nagyon érdekes az is, hogy több helyen is láttuk, hogy ferences vagy kamalduli kicsi kápolnákok vagy más egyéb helyeket kaptak meg, és hogy ezek nyilván egyfajta életforma változást is hoztak, és hát persze a 13. századnak a nagy újdonsága az lesz, hogy a ferencesek, szerzetesek, illetve a domonkosok elkezdenek lelkipásztori munkát végezni. De a premontreiek ebben a tekintetben mások voltak, mert ez egy kanonok rend volt, és ezért náluk nem volt föltűnő, de az, hogy szerzetes a városban, az ez egy teljes újdonság volt. És hát ez az újdonság érhető tetten ebben a dilemmában.
Úgy hívják ezt a kis teret Kannarában, hogy a ferences harmadrend tere.
Itt vagyunk a Jóhalál temploma mellett. Ez a tér nyílik innét. Ez a középkorban hallatlan fontos volt az emberek számára, de hát a későbbiekben is, csak ma keveset gondolunk rá. Don Bosco azt mondta, hogy azért kell imádkozni, hogy jól halljunk meg, mert ezt csak egyszer csinálja az ember az életében, és ebben teljesen igaza van. És az a hagyomány, hogy itt ebben a templomban, vagy ezen a helyen vette a kezdetét Szent Ferenc világi rendje, akkor, amikor boldog Lucius Modestinot beöltöztette a világi rendnek a habitusába a bűnbánók ruháját, a bent magában a templomban, hogyha belépünk, ami a legérdekesebb, a leglátványosabb, maga ez az, hogy ez a templom magán őrzi még ennek a konfraternitásnak a hagyományát, vagyis meglehetősen régi 13. századi vagy 12. századi templomról van szó, barokk belsőt mutat a megfelelő átalakításokkal. A fő oltár fő képe egy olyan feszület, 15. századi feszület, ami levehető, összecsukható, és nagypénteken, ahogyan már ezt másutt is láttuk, meg az a középkori Magyarországon is gyakorlat volt, tulajdonképpen Szent Sírba helyezik, és a jó halál kegyelmének a konfraternitása, annak a tagjai viszik körmenetben, a halott Jézus, mint egy sírba helyezik. Bent a sekrestyében egyébként megláthattuk ennek a konfraternitásnak a jelvényét is. Egyik oldalán egy ferences jelvény, a másik oldalán pedig két csont volt tulajdonképpen, ami a halálveszély.
Két lábszárcsont keresztben.
Két lábszárcsontja, igen, ként szoktunk ismerni. És ott voltak egy nagyon régi, Isten tudja, hogy melyik 17.-18. századi fali táblán a konfraternitásnak a tagjai, jelesebb vagy emlékezetesebb tagjai. Nos, ebben a templomban történt ez a bizonyos beöltöztetés. Szemben a templommal áll a Majolika családnak a háza, illetve hát ez egy meglehetősen nagy ház, mert egy kétemeletes, háromszintes ház, tehát egy komoly nemesi család, Majolika Landrini háza, és ebben a házban őrzik azt a tuguriumot, vagyis kis kunyhót, vagy cellát, amelyben a hagyomány szerint Szent Ferenc lakott akkor, amikor Kanarában élt, és átutazóban tartózkodott itt. Ennek a háznak egyébként a pici-pici főtér felé eső oldalán egy hatalmas tau van, és ez a felújítás is 1926-ban, a Szent Ferenc jubileumi évében, halálának a 7. centenáriumi évében készült el, csak úgy, mint a Piandarkában található emlékmű. Ha tovább megyünk ezen a kicsi utcán, 3-4 házzal odébb érünk a Szent Ferenc térre, ahol a 13.-14. századból való Szent Ferenc templomocska áll, az is megőrizte az emlékét a világi rend alapításának. Egy szép festményt látunk, egy barokk festmény, mert egy nagyon egyszerű barokk homlokzatú templomról van szó, fölötte a ferences jelvény a kapu fölött, és ugyancsak ez a felirat, hogy itt vette a kezdetét a világi rend, és ez valamikor a minorita konventuális testvéreknek a rendháza volt, de hát mivel megfogyatkoztak, és Assisi is közel van, éppen ezért most már nem laknak itt. Egyébként pedig úgy tűnik, hogy ez az a bizonyos ispotály, ahol a testvérek először laktak, tehát hogy ezen a helyen épült. Tehát azt kell mondani, hogy számos emléket őriz Kannara Szent Ferencről. Talán érdemes megemlítenünk a világi rendnek a miben létét is, és erről is lenne, érdemes lenne egy pár szót szólni. Nagyon érdekesnek találhatjuk azt, hogy amúgy a Fioretti leírja, hogy miből indult ki a világrend, hogy annyian akartak belépni, hogy annyian akarták Szent Ferencet követni, hogy majd ő elmondja. De Cseledi Kortonánál is találunk egy ilyen jelenetet az életrajzokban, amikor arról beszélnek, hogy na hát őrizzük meg otthon, vagy üdvözítsük otthon a lelkünket. És ezek mind ugyancsak erre vonatkoznak, hogy ne lépjenek be ahhoz kolostorba. Érdekes azonban, hogy a 12. századi, 13. századi eretnek mozgalmaknál, mint a kataroknál, ott is találunk ilyen külső és belső társakat. Tehát ezek a külsők tulajdonképpen azok voltak, katarok esetében például, akik gondoskodtak a perfettiről, a tökéletesekről, akik nem ehettek akármit, nem tehettek akármit. Ugye hát a katar eretnekség egy ilyen manikeista jellegű eretnekség volt, tehát például a testtel nem igen tudtak mit kezdeni.
Tehát megvetették a testet.
Megvetették a testet, és Szent Ferencnél pontosan azt látjuk, hogy nagyon sokszor száll szembe ezzel. Ugyanakkor pedig teljesen világos volt az, hogy az a fajta közösség, ami Szent Ferenc körül teremtődik, például itt a Majolika család, vagy Alvernán Orlando gróf, vagy Giovanni a Vallel, akik gondoskodtak aztán róluk, a ferencesekről, és tulajdonképpen a rendnek a társadalmi beágyazottsága is ezeken az embereken keresztül valósult meg, teljesen mindegy, hogy előkelők, vagy pedig egészen egyszerű emberek voltak. És a világi rend, vagy a harmadik rend, ahogy annak idején mondták, hát a nevét azért volt harmadik rend, vagy első a férfi rend, második a női rend, a klarisszák, és a harmadik, ahol vegyesen, vagy se nem egyik, se nem másik, de hát mégis Szent Ferenchez kötődik, tehát innét kapta ezt az elnevezését.
És olyan, mint a hátország, illetve a katonaság. Az első rend imádkozik és fáradozik mindenki lelki üdvéért, és hát a hátteret, hogy a lényegre tudjanak koncentrálni, teremti meg a hátország. A világi rendnek volt egy ilyen funkciója is.
Igen, tehát amíg ez úgy működött, mint harmadik rend, ma önálló rendként funkcionál, tehát ez a szerepe nincs meg, hanem azok az emberek, akik a tagjai, azok valamiképpen a saját életükben próbálják megélni Szent Ferenc lelkiségét.
Hát vasútas, nyugdíjas vasútas volt itt a segítségünkre. Rendszónak hívják, és hát egyrészt a jó halál konfraternitásnak a tagja, és gondolom a harmadrendnek is. Ez a kettő párhuzamosan van itt jelen, úgy tűnik nekem, a jó halál és a a világi rend.
Hát igen, de hát most ott volt például Jakoba asszony, és hát szintén ugye Kortonában is látjuk, hogy azt a párnát ők ütte, amint Szent Ferenc holttestét elvitték. Tehát, hogy tehát egy ilyenfajta gondoskodás is.
És olyan nagy szeretettel mutogatta az értékeiket, igen. Hogy...
Bence nagyon kedves volt, itt kinyitotta nekünk a templomot. Nem találtuk meg rögtön ezt a helyet, a városka pici-pici főteréről jöttünk aztán tovább, és észrevették a helybeliek, hogy itt fényképezzük a ferences táblát,
és
egy ilyen kicsit ütött-kopott festőművész vagy rajzoló ember rögtön riasztotta a többieket, és akkor, mikor a kávénkat megittuk volna, addigra már ki volt nyitva a templom, meg ki volt nyitva a tugúrium, tehát a majolika háznak és az alsó része, és megtekinthettük ezeket.
Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Szent Ferenc és a madarak.
Kanarából kijöttünk, nem túl sokat kellett mennünk, a Bevagna felé vezető úton vagyunk. Ez a két kis város Monfalconéval együtt a Spolitói völgynek a túloldalán van, tehát úgy kell elképzelni, hogy még Assisi a völgynek a keleti oldalán, nyugatra néző oldalakon helyezkedik el, addig ezek éppen síkságon, illetve hogy elkezdenek emelkedni a tulajdonképpen a Tiberis völgyét jobbról szegélyező dombok és hegyek, ezek pedig tehát a nyugati oldalon kelet felé néznek. Nagyon szép innét erről a helyről egyébként, ahol most vagyunk. Assisi városa látszik kicsit mögöttünk, a Rocca, az ismert Assisi kép, csak talán egy kicsit más szögből látszik a Carceri remeteség és a többiek is. 1926-ban emelték itt ezt a kis épületet, egy fedett tetős kis ív, amin belül a Szent Ferenc prédikál a madaraknak, és egy emléktábla is megőrzi ezt, illetve vele szemben most egy oltár féleséget látunk, és itt ülünk ebben a nagyon kellemes kis ligetben, egy hatalmas tölgyfa árnyékában, ciprusok vesznek még körül, és ez egyben egyébként itt a kanaraiaknak, a hősi halottak számára is az emlékműve. Ez az a hely, ahová a hagyomány teszi, hogy Szent Ferenc prédikált a madaraknak, és most a Fiorettinak az a része, amit Kannarában olvastunk föl, hogy Szent Ferenc először is megpróbálja megtudni az Isten akaratát, hogy csak imádságban kell élnie, vagy másoknak prédikálni, és akkor oly lelkesen prédikál, hogy a világi rendet kell, hogy megalapítsa, mert be akarnak lépni oly sokan a rendbe. A Fioretti szerint ennek a prédikálásnak, ennek a lelkes prédikációnak a folytatása az, ami itt történt, a madaraknak való prédikálás. Az első életrajzok azonban nem így tudják ezt. Az most megtalált Cselánói Tamás féle úgynevezett rövidebb életrajz azt a nagy címet adja, vagy ennek a több fejezetből aló résznek azt a címet adja, hogyan prédikált a madaraknak, hogyan futottak hozzá, és engedelmeskedtek neki a vadállatok, és a neki borrá változtatott vízről. Azt bevezetőként ezt írja. Ez a férfi kiérdemelte, hogy elérje a tökéletesség legmagasabb csúcsát, amikor a galambszelídségével teljesen eltelve észrevette, hogy amint a tapasztalat tanúsítja, a madarak, az állatok és a halak gyakran engedelmeskednek neki. Miért érdekes ezt olvasnunk? Azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen különleges dolog, de nagyon érdekes, hogy a szerzetesség történetében mindig voltak olyan epizódok, amelyek a zord, szigorú szerzetesi élettel szemben a természettel megbékélt szenteket állítják szembe. Ilyen volt, csak egy nagyon egyszerű, gondoljunk egy nagyon egyszerű epizódra, Szent Gellért életében.
Bakonybél.
A Bakonybélben, amikor az őz a farkas elől hozzá menekül be. Vagy, és akkor hordja utána rá a füvet, hogy gyógyuljon meg. Tehát, hogy ilyen epizódok vannak gyakran, és ez nyilván, tehát, mint ahogy megcsodáljuk azt, hogy egyik ember tud egy állattal bánni, másik ember nem tud egy állattal bánni, tehát egész biztos, hogy valami belső béke, belső szilárdság, belső önazonosság az, ami mindez alapul, és ezt akarja igazából elmondani ez a történet, hogy Szent Ferenc annyira magával megbékélt ember volt, hogy ezt a teremtmények is mind megérezték rajta.
Mint ahogy remete Szent Pál is megkapta a holló segítségével egy kenyeret.
És akkor ezt írja. Amikor ugyanis egyszer a Spolitói völgyön haladt át, tehát ahol vagyunk.
Egy gyík mászik ottan Szent Ferenctől jön.
Igen. Bevanya közelében egy helyre kanyarodott, ahol különféle fajtájú madarak nagy-nagy sokasága gyűlt össze. Miután Isten szentje meglátta őket, mivel a teremtő iránti mindenek fölött álló szeretete miatt minden teremtményt szeretett, vidáman odafutott, és azokat, mint értelmes lényeket, a szokásos módon üdvözölte. De mivel a madarak nem rebbentek föl, csodálattal eltelve egészen odament hozzájuk. És amint jött, ment közöttük, tunikájával súrolta a fejüket is és a testüket is. Közben örömmel és csodálkozással eltelve, serényen arra intette őket, hogy hallgassák meg Isten igéjét mondván. Testvéreim madarak, nagyon kell dicsérnetek teremtőtöket, és mindig szeretnetek kell őt, aki puha tollakkal felöltöztetett benneteket és szárnyat adott a repülésre, és aki az összes teremtmény között szabaddá tett benneteket, és rátok bízta a tiszta levegőt. Nem vettek és nem maradtok, és anélkül kormányoz benneteket, hogy gondotok lenne. Erre a madárkák a maguk módján nagyon örvendezve elkezdték nyújtogatni a nyakukat, kiterjeszteni szárnyukat, nyitogatni csőrüket, és kezdtek visszatekingetni rá. Nem mozdultak onnan, míg keresztet vetve rájuk, a szabadságot és áldást nem adott nekik. Visszatérve a testvérekhöz, hanyagsággal kezdte magát vádolni, mert régente nem prédikált a madaraknak. Attól a naptól kezdve tehát a madarakat és a vadállatokat, de még az élettelen teremtményeket is gondosan biztatta a teremtő dicséretére és szeretetére. Na most hát azért azt is érdemes itt látnunk, és talán erről kell egy pár szót szólnunk, hogy nem ilyen romantikus természetszeretetről van itt szó. Ez a rész, amit mondtunk, amit felolvastunk, két kulcsot is ad Szent Ferencnek a természethez való viszonya értelmezéséhez. Mégpedig azt mondja, a teremtő iránti mindenek fölött álló szeretet miatt minden teremtményt szeretett, és aztán volt még egy másik, amikor azt mondja, hogy minthogyha értelmes lények lennének. Ez egy nagyon érdekes, a most megtalált Celánói életrajz, a rövidebb életrajz bevezetőjében Jacques Dalaran ír arról, hogy igazából Celánói Tamás is azok alatt, az évek alatt, amikor megírta az első életrajzot és ezt a rövidebb életrajzot, tehát ez körülbelül egy olyan 4-5 év lehetett, ő maga is végig gondolta azt, hogy hát van Szent Ferenc teremtmények iránti szeretetének egy mélyebb mozgató rugója, és egy teológiai dimenziója is, ami fölött lehet, hogy korábban elsődött, mert valóban nagyon kedves, hogy megsimogatunk egy kis kedves madárkát, vagy nem tudom én, egy kis állatot, de hogy ennek van valami más is. Tulajdonképpen a rövidebb életrajzban rengeteg olyan epizód van, ami az állatokról szól. Talán le is rövidíthette volna. És nem, egyiket se rövidít el, és mindegyiknél megjelenti, mintha értelmes lények lennének. Mint az élettelen teremtmények, még az értelemtől megfosztott teremtmények is lelkesítésre méltók. Mintha értelem használatára képes lennének. Így ír róluk. És aztán meg is mondja, az egy ős ok miatt minden teremtményt testvérnéven nevezett. Na ez az egy ős ok. Ez, hogy minnyájan testvérek és nővérek vagyunk, mert egy ugyanazon a gyermekei vagyunk. És ez egy logikai előrelépés volt az első életrajzhoz képest. Azt írja Dalaran erről, mondhatnánk azt is, evidens volt, ám azok, akik azt próbálják elhinni vagy elhitetni, hogy Ferenc a természet szépségét énekli meg, éppen az egyetlen atyától eredő egyetemes fiúváfogadás vertikális dimenzióját veszik semmibe, vagy éppenséggel csak elmulasztják észrevenni. Szíve joga mindenkinek, hogy szeresse a természetet, de abba a szeretetbe belefoglalni a naphimnusz szerzőjét értelmetlen, anakronisztikus. Tehát persze, hogy Szent Ferencnek megvolt a maga udvariassága, a teremtmények és az emberek iránti szeretete és figyelmesség, amit minden tetten is érhetünk, de a naphimnuszban és a madaraknak való prédikálásban mindig az Isten iránti szeretete, a teremtő, iránti szeretete mutatkozik meg, és az egy ős ok említése különös módon a IV. Lateráni zsinat egyik dokumentumát idézi föl. Nos, hát itt is tetten is érhetjük azt, hogy mennyire ismerte ennek a zsinatnak a dokumentumát. Az első kánonja a IV. Lateráni zsinatnak, tehát 1215-ben meghirdett, tehát mondja ki, hogy a Szent Háromság három személye minden dolgok egyetlen ős oka, mely egyszerre a Szent Háromságos dogma megerősítése, a katardualizmus ki nem mondott elutasítása, amiről beszéltünk már Kanarában is, Ferenc számára, épp úgy, mint Tamás számára, aki ezt erőteljesen kifejti, a teremtésnek az atyától eredő egyetemes fiúvá fogadása magában foglalja minden teremtmény testvériségét. Csalánói Szent Tamás
Csalánói.
Ez alatt igen az élethez írott.
Nagyon izgalmas ez. Nem tudom, hogy ezt szóba hozhatjuk-e itt, de többeknek gondot okoz, hogy viszont látják-e a Magyarországban kedvenc kutyájukat.
Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog. Hát azt gondolom, hogy az Úristen, aki megteremti ezt a világot, egyrészt mérhetetlenül több, mint a világ, ez az egyik. A másik meg, hogy úgy gondolom, hogy az Úristen nem olyan, mint egy játszó kisgyerek, aki építőkockából fölépít valamit, és utána szétrombolja. Az Úristen azért ad a szívünkbe vágyakat, hogy beteljesítse, és hogy azért nézzük meg, hogy mit akar az a vágy kifejezni, hogy a mennyországban látom-e a kutyámat. Hát ez egy kapcsolati kérdése, szeretetnek a kérdése, ez hűségnek a kérdése, a személyemnek az elfogadottságának a kérdése. Valaki ragaszkodik-e hozzám? Sokan, akik egyedül élnek magányosan, az egyetlen, akihez napokon keresztül esetnek szólnak valami házi állathoz. Hogy van-e, akihez szóljak? Lesz-e, aki szól hozzám? Néha látja az ember a kutyasétáltató embereket, és akkor azt tapasztalja, nekünk is van a rendházban kutyacsák, csak azért mondom, hogy ezt nem lenézésként mondom, hogy úgy beszél hozzá, mint egy társához, vagy gyerekéhez, vagy nem tudom kicsit az. Lesz-e alkalma arra az örök életben, hogy ezt a gyöngétséget, figyelmességet megkapja, vagy másnak továbbadja? Ha ezt gondolom, akkor nem biztos, hogy ez a kutya, mint állat, vagy egy madár, vagy nem tudom minek a kérdése az, hanem hogy ezt megkapjuk-e. Hogy beteljesedik-e ez a vágyunk, és azt gondolom, hogy ez beteljesedik. Kutyával vagy kutya nélkül, nem tudom, de Istennel biztosan.
Hitvilág a teljesség felé.
Beványában folytatjuk utunkat. Szent Ferenc nyomdokaiban igyekszünk járni Varga Kapisztrán atyával, és az itteni gyönyörű szép kisváros templomában vagyunk, amely egy rendes ferences templom, mert még Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet szobra is van.
Egész pontosan minorita templom. Ez a templom is 13. századi eredetű, de abból ma már elég keveset látunk. Legfeljebb a szentélyben, a szerzetesi kórusnál látunk a falon egy-két freskó töredéket. Teljesen átépítették a barokkorban. Nem azt mondom, hogy átlagos, de inkább azt mondom, hogy egy szokásos, szép barokk templom az, amiben vagyunk. Hagyományosan a szerzetesi kórussal és az esztelbárasztó barokk építménnyel. Ami még érdekes itt nekünk, hogy a Szentkereszt kápolnában van egy vasráccsal fedett kő, és ez a falba van beépítve, és az van ráírva, hogy az egyszerű Ferenc itt prédikált a madaraknak, és megszentelte Szeráfi lábával ezt a követ. Hát valóban az az érdekes, hogy mi Kannarából kijövet, Kanarához inkább közelebb, mint Bevanyában találtuk meg Piandárkát, tehát azt a helyet, ahol prédikált a madaraknak. Azonban érdekes módon a legendák általában Bevanyához kötik ezt az eseményt.
4-5 kilométer lehet a távolság a két település között.
Igen, körülbelül, úgyhogy a bevanyaiak se akartak ki maradni ebből, úgyhogy kötődik egyébként Szent Ferencnek egy csodája is ide. Egy vaklány úgy adta vissza a szemevilágát, hogy a Szent Háromság nevében háromszor megkente a szemeit saját nyálával, tehát ez Jézusra való hivatkozás, ez a fajta gyógyítás. És van még egy másik, ami igencsak érdekes lesz a számunkra, ami Bevanyához kötődik, a Cselánói második életrajzában, a 114. fejezet azt írja. Amikor egyszer Szent Ferenc Bevanyába igyekezett, a sok bőtölés okozta gyöngeség miatt nem tudta a várost elérni. Kísérője azonnal küldöttet menesztett egy jámbor úrnőhöz, és alázatosan kenyeret és bort kért tőle a szent számára. Az úrnő mihelyt ezt hallotta, leányával egy Istennek szentelt szűzzel menten a szenthez sietett, bőven ellátva magát minden szükségessel. A szent pedig mihelyt magához tért, és valamennyire felerősödött, viszonzásképpen Isten igéjével vidította fel az anyát és lányát. Miközben azonban beszélt nekik, egyetlen egyszer sem tekintett arcukba. Mikor aztán tovább indultak, kísérője szemre hányon ezt mondta neki. Testvér, miért nem tekintettél egyszer sem ennek erre a szent szűzre, aki lám olyan készségesen sietett eléd? Mire a szent atya így válaszolt neki, kinek nem kell félnie Krisztus egyesére tekinteni? Ha valaki szemmel és arccal prédikál, elég, ha a másik látja őt, neki nem szükséges a másikat látnia. Sokszor szólott elő a dologról, és mindig azt hangoztatta, hogy az asszonyokkal váltott minden szó kárba veszett, ha csak nem jólásról, illetve rövidre fogott lelki intelemről van szó. Nem egyszer azt mondta, mi tárgyalni valója van egy kisebb testvérnek asszonyokkal, kivéve ha azok szent penitenciát vagy életük megjobbításához jó tanácsot kérnek tőle. Most, amit, ez egy nagyon érdekes dolog, mert az életrajzíró mondja, hogy ez a fiatal asszony, vagy hát lány, akiről itt szó van, Istennek szentelt szűz volt. Ilyenekről tudunk, hogy saját házukban, vagy pedig csoportosan úgynevezett Begina, későbbiekben kialakulnak majd ezek a Begina házak, de valószínűleg nem erről volt szó itt ebben az esetben. Magánfogadalmat téve éltek, és ebben a jelenetben sokkal inkább benne van az a fajta tisztelet, amit Szent Ferenc megadott ennek és másnak is. Tehát azért, hogy az életállapotának megfelelően tudja szeretni. Hiszen az érett szeretethöz hozzátartozik az, hogy tudunk szeretetet adni, tudunk szeretetet kapni, de mindenkinek úgy, hogy a saját életállapotának megfelelően. És ezért mondja, hogy kinek nem kell félnie Krisztus egyesének arcába tekintenie. Tehát ezt az Istennek szentelt életet úgy fogta föl itt Szent Ferenc, mint Krisztus egyesét, egy egyes misztika köszönít elő, és hát valóban azt a Krisztushoz fűződő kapcsolatot tisztelte meg benne, hogy azzal, hogy nem tekintgetett rá, és a többit nem leste, hogy úgy mondjam, miközben beszélt hozzá, amiben ez az illető élt.
A Szent Ferenc előző említett csodájátra térnék vissza, hogy meggyógyította a vak leányt. Szent Ferencnek rengeteg csodáját jegyezték fel a kortársak, de hogyha a 20. századba, 21. századba elmegyünk egy templomba, a hálatáblákat a szűzanya mellett Szent Antalnál, Szent Ritánál, esetleg Pió atyánál látunk. Szent Ferenc valahogy máshogy él és hat, nem ilyen módon.
Azt jó azért látunk, hogy ezek a csodák ezekben az életrajzokban nagyon szorosan kapcsolódnak a szentjavatási eljáráshoz. Annak az összegyűjtése, a csodáknak az összegyűjtése, hitelesként való elfogadása a bíborosi kollégiummal Perugiában, a konzisztóriumokon történt. Tehát, és ez még időben elég közel van hozzá, hiszen ez a Cselánói féle második életrajz 1244 és 46 között íródott. Nyilván azután is találunk ilyeneket, de való igaz, hogy Szent Ferencet nem az ilyen fajta nagy csodatévő szentek között ismerjük, mint akár Szent Antal, vagy valóban. Nem tudom megmondani, hogy mi az oka ennek. Lehetségesnek tartom azt, hogy sokkal inkább mint ember, mint megszólítható ember, aki emberi életvitelt folytatott, áll közel a mai emberekhöz. És tulajdonképpen elég azt az adott esetben azt a törékenységét, azt a gyengeségét látni, amit hát csak egy történet jut eszembe, valakinek mutattam, egy idősebb valakinek, Szent Ferencnek az egyik képét meglátta, nem ismerte ezt a kötet, azt mondja, szegénykém. Tehát, hogy ez a kedveskedő megszólt, hogy szegénykém, hogy egy 20. századi ember így tud nézni egy 13. századi ábrázolást, hogy átsüt belőle az, hogy hát ez, és akkor, hogyha én is úgy érzem magam, hogy én is olyan szegényke vagyok, hát akkor már rokon lelkek vagyunk, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy Szent Ferencnek a csodái úgy történnek, hogy maga az életállapot teremt kapcsolatot a szent és a között, akivel a csoda történik.
Mindenesetre van egy munkamegosztás Szent Antal és Szent Ferenc között.
Igen, hát arról beszélgettünk már Spoletóban és a Spoletói dómban, ahol Szent Antalt szentté avatták, hogy Szent Antal egy teljesen más típusú szentje a rendnek, mint Szent Ferenc.
De Szent Ferenc püspöknek szólította.
Szent Ferenc püspökömnek. Így szólt,
hogy püspökön nézett rá, nagyon becsülte.
Igen, a tudása és az életszentsége miatt is egyértelműen.
Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Varga kapisztrán atyával, Szent Ferenc nyomában a Sashegyen járunk, Umbriában. Sashegy, Montefalco, hát egy tüneményes, szintén hegyre épült település, és itt a ferences templom, az Assisi Szent Ferenc bazilikával vetekszik, freskóinak gazdagságával. Hát kapisztrán atya, az apszissal kezdjük, illetve mondjál néhány mondatot magáról, erről a településről, erről a templomról, amely ma már inkább múzeum.
Teljes egészében az. Montefalco, ugye, ahogy mondtad is, hogy Sashegy, eredetéről nincsenek biztos ismereteink. Rómaiak idejében Cocorano néven, Cocorone néven említik. 1249-ig szerepelt ezen a néven, amikor II. Frigyes császár csapatai elpusztították, és miután újjáépítették, akkor vette fel ezt a nevet. A Spoletói hercegséghez tartozott, és végül a pápai államhoz ilyen, amikor az is visszatért hozzá. Egyébként 472 méter magasan vagyunk, gyönyörű kilátás nyílik a Spoletói völgyre, így hívják ezt a várost, hogy Umbria erkéje, a neve se véletlen. Igazából ez a leghíresebb temploma, de hát a többi templomát is gyönyörű freskók díszítik. Ez a templom, amiben ma vagyunk, egy deszakralizált templom, 1860-as években vették el a minorita ferencesektől, tehát minorita testvérektől, és nem sokkal utána azért rájöttek a jelentőségére, mert egyedülálló freskók díszítik. Egyébként ez a ferencesek harmadik helye Montefalcóban. 1336 és 38 között épült maga a templom.
Gótikus, ugye?
Egy kicsit a 16. században arculatot váltott, tehát azért akkor gyönyörű reneszánsz berendezést és festményeket kapott még. Ahol most vagyunk, a szentélyben, az apszisban, azért az is jellegzetesen őrzi még a ferences templomoknak az arculatát, mégpedig annyiban, hogy itt is azt látjuk, hogy ez egy sokszögzáródású szentély, hátul gyönyörű, hatalmas kettős gótikus ablakkal, később gótikus ablakkal. Az oldalhajó, ami a kolostor felé néz, az boltozva van, a főhajó azonban nem, és a tetőszék gyönyörűen látszik. Hatalmas gerendák tartják itt. A diadalív alatt egy reneszánsz, vagy korai barokk szentélyrekesztő tulajdonképpen fából készült aranyozott oszlopokkal. És itt belül találjuk Benozzo Gozzolinak a képeit, amelyek 1450 és 52-ben készített. Ez a 12 festményből álló Szent Ferenc ciklus. Szépségében vetekszik a Giotto képekkel.
200 évvel később készült.
150, uh-huh. Inkább 150. Amit még itt látunk, úgy kell elképzelni, hogy azért nagyon szép gótikus oszlop pillérek mennek fölfelé gyámkövekkel. Például az első gyámkő olyan, úgy látszik, hogy egy ferences vagy valamiféle alak az, aki itt látszik. Azután állat és emberfigurák, arcok vannak itt megfaragva. Innét indul a gyönyörűen díszített, ilyen pikkelyszerű levéldíszekből álló, de még tényleg gótikus oszlop, és azután oszlopfők vannak, és fönt a mennyezeten pedig, mintha fák lennének. Tehát ez úgy néz ki, mint egy pálmafa, és a mennyezeten pedig, mintha a pálmafa ágai középre összeélnének, ahol aztán az áldó Krisztust látjuk. A stallumok, amelyek itt, ugye tehát ez sok szög záródású, tehát a 8 szög 5 oldalával záródó szentély, fölöttük elsősorban a rend akkori és az egyház akkori vagy korábbi nagy alakjai és tudósai vannak, úgyhogy például jól föl lehet ismerni a szentély ablak rézsűjében Dantét, például jobb kéz felül. Ezután követ...
Nem feltétlenül szentek vannak ábrázolva az alsósorban, hanem azok a korabeli meghatározó személyiségei a keresztény Európának.
Kicsit korábbiak, tehát a ferences rendnek a nagy tudósai, mert például itt találjuk Szent Bonaventúrát, Aquasparta generálist, aki aztán bíboros lett, Beltrand de la Tour bíborost, aki szintén ferences volt, Alexander de Halles, tehát Halleszi Sándort, aki az elsőként lépett be a párizsi magiszterek közül a rendbe, és az ő katedráját örökölte aztán a rend.
Ezek mint egy-egy kis ilyen medálion, ilyen így keregdett kis képek.
Pármai János, aki a rendnek a generálisa volt. Petrus Aureolus szintén középkori tudós volt. Nicolaus de Lyra, ez a 15. századi. Landolfus magiszter, azután Petrus Johannis Olivi, akit látunk megfestve, vagy a
Gerardus is.
Előtte még ott, akit látunk, Gerardus Odonis, aki generálisként járt Magyarországon is. Franciscus de Maronis generális volt, és igen nagy középkori tudós, és valóban Duns Scotus következik, akinek ki is van írva, hogy Dr. Subtilis.
Tehát a közös bennük nem csak a habitusuk, hanem mindegyiknek elég kerek feje van.
Igen, hát ez a Goccoli festményeire jellemző. Én azért szeretem őket, mert egy olyan naív bájt kölcsön.
Golyófejűek mind egy kicsit.
Igen, igen. Aztán Leonardo de Giffino bíborost látjuk itt, Robert szicíliai királyt. Egész pontosan nem tudom, ki akar lenni ez a konstantinápolyi király, akit így ábrázolnak, vagy negyedik Miklós pápa, aki Ursin Johannes Colonna néven rendbíboros protektora volt. Hát őket látjuk itt.
Igen, ez az első a föld szintjéhez legközelebb levő sor, és utána következik 2 emeleten Szent igen, Ferenc élete.
Igen. Az az érdekes, hogy itt általában ezt úgy mondhatjuk, hogy 12 képből áll maga ez a ciklus, csak hogy nagyon sok kép, 2 kép. Így rögtön az első is. Az első Szent Ferenc születését ábrázolja. A hagyomány szerint, ugye Assisiben látszik a kisdett Szent Ferenc, a hagyomány szerint, ugye, hogy Jézushoz
mennyire hasonló. Jézus megszületett hasonló, mert a marha leheli a meleget rá.
Igen. Persze erre éppenséggel nincsen okunk. Assisi egyik nagyon gazdag polgár esetében föltételezni, hogy éppen a házuk istálójában született volna meg az első szülött fiú, de hát a Jézus élethez való hasonlóság pontosan ezt mutatja. Az első kép második fele viszont emlékeztet bennünket a Giotto ciklusra, mert azt látjuk, hogy egy szegény ember az utcán lépkedő Szent Ferenc előtt leteríti a köpenyét, és azután pedig, hát egy nagyon érdekes, hogy egy ilyen, nem tudjuk, hogy egészen pontosan kicsoda, mint hogyha egy díszes ruhába öltözött, de vándortarisznyát tartva a kezén, az is azért Szent Ferenc akar lenni, mint hogyha menne és az anyjához járulna oda. A másik oldalon a következő kép szintén egy kettős kép, megint csak a Giotto ciklusnak az egyik képére utal, arra, ami valószínűleg Collestrada környékén történt, tehát amikor Szent Ferenc odaadja a köpenyét egy szegény lovagnak, akivel útközben találkozik.
És nem csak a felét, mint Szent Márton.
Igen, hát ezeket a képzőművészeti alkotások erősen kihasználják, hogy Szent Ferenc, tehát az egyik az, hogy a Szent Mártonhoz való hasonlóságát, Celánói Tamás is a Vita Breviorban, tehát a rövidebb életrajzban számtalanszor idézi Sulpicius Severusnak a művét, temetése halála kapcsán is. És azután látjuk Szent Ferenc álmát, a spolitói álmot, amikor a palotát, a fegyverekkel tele zsúfolt palotát látta, és aminek hatására aztán visszatért a szülővárosába. Az ablak jobb oldalán következik, ez most már nem egy kettős kép, hanem ez egy egyes. Az apjának, hogy visszaadja a ruháját az asszisi püspök előtt, hát gyönyörű reneszánsz viseletben van természetesen mindenki, és ami azért érdekes, drámai ez a kép is nagyon, de az apja egy elég agresszív lépést tesz, Szent Ferenc pedig nagyon statikus.
Ostor is van a kezében.
Lehet, hogy az ostor, de szerintem az az öve lenne inkább, mert úgy látom, hogy, talán az. De ami szintén, mint a Giotto-képen, hogy középütt, tehát a kettőjük között nincs semmi kapcsolat. Mind a két oldalról lévő szereplő összeér, de apa és fia között nincsen kapcsolat. Még az utcá is úgy az utcakövezete is folytatódik körülött, és ami érdekes, hogy a képnek a geometriai középpontjában az apa áll, aki tulajdonképpen átnyomul a fia térfelére maga agresszivitásában. A következő képen azt látjuk, hogy egy nagyon kedves legenda, hogy Szűz Mária Krisztus elé járul, és bemutatja Szent Ferencet Jézusnak. Ugye hát, hogy neki ajánlja. Na most utána egy gyönyörű következik Szent Ferenc és Szent Domonkos találkozása. Itt Szent Ferenc és Szent Domonkos után is áll egy-egy ferences, meg egy-egy domonkos testvér. Hát igazi kerekfejű mind a kettő. És még a kapucinunk is föl van húzva, és olyan fiatalocskák gyermeki naivitással nézik a két idős atyát, amint találkoznak.
Nagyon-nagyon kedves. A második sor következik az életrajzból, egyel fölötte, az apszis alatt, a bolthajtások alatti rész.
Igen. Ez is egy kettős kép, egy gyönyörű. A második képnek egy oszlopa választja ketté ezt a két képet, egy gyönyörű reneszánsz oszlop, a pápa álmát látjuk, harmadik ince pápa álmát, amikor azt álmodja, hogy Szent Ferenc megtámasztja az omladozó lateráni székesegyházat, a képnek a második részében pedig, hogy a pápa, szintén harmadik ince, jóvá hagyja Szent Ferenc reguláját, a pápa előtt térdelő Szent Ferencet és társait látjuk itt ezen a képen. A következő egy nagyon izgalmas, hát ezek egyébként szintén a Giotto ciklusban is szerepelnek, azért ez azt is jelenti, hogy bizonyos értelemben a Giotto képes sorozata már klasszikussá vált, és nem véletlenül ezeket kellett itt
tehát is. Kanonizálva lett gyakorlatilag a Giotto által megalkotott képsorozat.
És ez megint egy 150 évvel későbbi Giottónál, hogy Szent Ferenc imádságára Szilveszter testvér kiűzi az ördögöket Arezzóból, és bűnbánatot prédikál nekik. Aztán áttérünk most az ablak másik oldalára. Ismét egy kettős képet látunk, ami azért nagyon szép, mert...
A lokálpatriotizmus is süt belőle.
Így van. Azt mondja, hogy amikor Szent Ferenc prédikált a madaraknak, Bevanyánál, végül megáldotta Montefalcót és népét. És ezt látjuk itt nagyon-nagyon kedvesen.
És a Sashegyieket.
Így van. Ez is egy nagyon ismert, nagyon szép ábrázolás a Szent Ferenc prédikációjának. És hát Montefalcót, tehát tényleg látjuk itt az umbriai hegyeket gyönyörűen.
Igen, és akkor folytatódik egy következő.
Igen, és ez már a boltozati évek legfőső mezeiben van, majdnem, tehát a csúcséveknek az alján, tehát ezek nem téglalap alakú képek már, gyönyörű palotában van ábrázolva a
grecsói
karácsony. Szent Ferenc, mint diákónus, tartja a kezében a kis Jézust, jobbra az ökröt és a szamarat látjuk, az ökör éppen rálép Szent Ferenc dalmatikájára.
Igen, rátapos, hogy ne menj tovább.
Igen, fölötte egy
könyv. Ne vidd el a kis Jézust.
Igen, fölötte egy könyvtartó állványt látunk, amiről énekelnek a testvérek Karinkben, mellette Jannes Velita, a helybeli földbirtokos vagy várúr, és hát jobbra pedig a népet látjuk kicsi gyerekekkel, és egy miséző papot, aki Szent Ferencre néz. Ez a leírásokat idézi föl gyönyörűen.
Következőképp.
Szent Ferenc a császár, mármint a török szultán előtt, illetve Melekel Kamil egyiptomi uralkodó előtt, és azt ábrázolja, amikor próbára akarták tenni, mindenféle táncos nőket hívtak, és hát mondták neki, hogy hát ha áttér Mohamedán hitvallás vagy hitre, akkor ezek őket megkapja. Azt mondja, hogy akkor Szent Ferenc mondja, hogy jó, de akkor gyerünk ide, itt ez a tűz, ez az ágy, és akkor gyere te is ide. És akkor, hát persze nem ment oda, de van egy olyan verzió is, hogy a Mohamedán hittudósokat hívta ki vitára, és akkor azt mondta, hogy nem sokat vitatkozunk, itt nézzétek, hát itt van a kezem, beleteszem a tűzbe, hát tegyétek bele ti is, hát tietek az igazság akkor rajta. A következő a Szent Ferenc stigmatizációja, talán ez a leginkább megrongálódott kép, hiányzik bele pár rész, de azért teljesen fölismerhető. Végül pedig Szent Ferenc halála. Na most a középső ablak volt híve fölött viszont ott van már Szénai Szent Bernardin, azután
jobbra ettől Szent Klára,
balra Szent Erzsébet.
Ahogy tartja a virágokat a kezében, nagyon szép
igen.
Arcú.
Végül az utolsóban jobbra Szent Antal, balra pedig Szent Lajos király van megfestve. Igen. Tehát így a harmadik rend két
védőszentje
kerül egymás
Erzsébet, mellé. Szent Árpádházi, Szent Erzsébet és Szent Lajos
Szent Bernardin, aki az akkori aktuális szent, és Szent Klára és Szent Antal a Szent Ferenc kortársaként szenté avatottak.
Umbriai kis utazásunk végére értünk. Három településen jártunk, Cannaváréban, Beványában és Montefalcóban Varga Kapisztrán ferences szerzetes segítségével Szent Ferenc nyomdokain jártunk.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.